Van oka a Fidesznek arra, hogy féljen a hatalom elvesztésétől, vagy sem?
Szerintem van, és szerintem félnek is. Tehát azok a találgatások, amik a Fideszen belüli elbizonytalanodásról, vagy esetleg belső helyezkedésről, belső konfliktusokról szólnak, ezek ritkán alaptalanok, hogyha pláne kormányzati körökből érkeznek a kiszivárogtatások. De hát ez még tényleg nagyon messze van, és én nagyon nem szeretném, ha az ellenzéki pártokat is, hát különösen a Tisza pártot azzal nyugtatni, hogy itt most minden eldőlt, és komoly esély van. Nagyon, nagyon bizonytalan ebből a szempontból a helyzet.
Egyre szürreálisabbnak tűrő Tisza fölényt mérnek a független közvéleménykutatók, időközben viszont a kormánypártokhoz közel álló Nézőpont intézet mégis Fidesz előnyt mért. Hogy lehet ekkora a különbség közöttük? Vendégem Hann Andrea, szociálpszichológus, a Median Közvélemény és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója. Szia, köszönöm, hogy itt vagy ma velünk.
Szervusz.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. Mielőtt azonban belevágnánk, arra kérlek titeket, hogy ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint támogassátok a független sajtót, fizessetek elő a HVG heti lapra, valamint a HVG 360-ra. Köszönjük! És én azt mondom, hogy indítsunk egy teóriával. Tölgyesi Péternek volt egy olyan mondása még tavaly a Partizánban, aztán ezt az állítását ezt megismételte idén a HVG-ben is, hogy a magyar társadalom, hogyha egyszer nagy nehezen úgy dönt, hogy ő kormányt fog buktatni, és hogy új kormányt akar, akkor azt olyan lendülettel teszi, hogy a régi gyakorlatilag eltörli a föld színéről, rendszert vált. Na most, ha megnézzük a ti kutatási eredményeiteket, amiket az elmúlt 3 hétben publikáltatok a HVG-ben, a legutóbbit egyébként éppen ma, a legutóbbi az éppen ma fog megjelenni, ezekből, hogyha csak néhány számot ragadok ki, mint például, hogy a választani tudó biztos szavazók között 15%-os a Tisza előnye, 42% szerint a Tisza fogja megnyerni a következő választást, 8%-kal többen tartják Magyar Pétert alkalmasabbnak miniszterelnökként, mint Orbán Viktort, ez már az a fajta billenés, amiről Tölgyesi beszélt, vagy még ott azért nem tartunk?
Igen, Tölgyesi szereti ezt a billenés szót. Már én is használtam. Benne van egy nyomaték, de nem egy befejezett ige. Szóval jól hangzik egyébként, és az jutott eszembe, hogy egy másik nagyon hasonlóan hangzó szóval lehetne ezt kiegészíteni, hogy csillan. Fölcsillan valami változásnak az esélye, de azért ebben nem lehetünk biztosak. Nem tudom, Tölgyesi elég régóta alapos megfigyelő és elemző, de azért nem hiszem, hogy ő ezt ma biztosra mondaná. Hallottam egy-két legutóbbi megnyilvánulását. Tehát nagyon sok a feltételes mód. Olyan sok eset nem volt erre, amit ő mond, tehát, hogy a társadalom egyszer csak úgy érzi. Most érezhető egy ilyen jelentős hangulatváltozás, amiket felsoroltál, azok a számok ezt mind igazolják. Talán a legfontosabb, sok fontos közül az, hogy ma már többen gondolják azt, hogy az ellenzék, vagyis hát konkrétan a Tisza párt megnyerheti a választást, neki a Tisza pártnak adnak több esélyt. Ilyen nem nagyon volt. Tehát még akkor, amikor hasonlóan, de azért sokkal kisebb mértékben, kisebb esélye volt ez a 2022-es fölcsillanás, de akkor sem volt ilyen fordulat a jóslásban, vagy az előrejelzésben. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ugyanakkor az is fontos, hogy ez a billenés, hogy ne keltsünk, vagy ne keletkezzen egy olyan túlzott remény, vagy biztonság, ami hatalmas csalódás lehet, mert az előttünk álló körülbelül 3-4 év alatt még nagyon sok minden történhet, és elsősorban az történhet, hogy a Fidesz a rendelkezésére álló elképesztően nagy erőforrások és eszközök közül bármit felhasználhat. Tehát óvatosnak kell lenni, és a nemzetközi helyzet, ugye azt szokták mondani, hogy fokozódik, teljesen kiszámíthatatlan. Bármelyik nap kitörhet valamilyen helyi háború, olyan konfliktusok, amik amiket persze, hogy visszautaljak arra, hogy milyen eszközei vannak a kormánypártnak, hát láttuk, hát bármilyen konfliktust megpróbál a saját javára fordítani az emberek biztonságérzetére, vagy annak a hiányára számítva, vagy építve.
Világos. Egyébként téged személyesen, amikor ezekkel a számokkal először szembesültél, mondom, a saját kutatásaitokról beszélek, meglepett az, amit látsz, vagy erre számítottál abból a hangulatból, amit az elmúlt fél-egy évben tapasztalatunk az országban?
Meg is lepett, meg nem is. Alapvetően nem lepett meg, mert valóban egy trendről van szó, ami fokozatosan bontakozott ki. És sajátos módon épp a kormányzat, a kormánypárt az ottani szereplőknek a viselkedéséből talán lehet zavarodottságnak nevezni, abból is lehetett következtetni arra, hogy változnak, hogy erőteljesen változnak a dolgok. És hát tudom, hogy ez is biztosan szóba fog kerülni, mert legfrissebb fejlemény ugye, hogy a Nézőpont kijött a kutatásával, de most ebben nem akarok belemenni, hanem csak abba, hogy az a hosszú hallgatás, ami hát egy kivétellel, tehát a márciusi kivétellel gyakorlatilag több mint fél éven át nem jöttek ki kutatási eredménnyel, nem lehetett mással magyarázni, mint hogy nagyon rossz számokat, a saját szempontjukból rossz számokat látnak ők is. Szóval mindent egybevetve a változás mértéke kicsit meglepett, különös tekintettel erre, amit már az előbb mondtam, hogy átfordult az esély latolgató kérdés is. És annak nagyon nagy jelentősége van, mert az, ami a leginkább elgondolkoztatja az embereket, hát van az a klasszikus dolog, hogy jó dolog a győzteshez tartozni, és hogyha elég sok ember elhiszi, hogy az lesz a győztes, akit most annak látnak, vagy akit annak hoznak ki a közvéleménykutatások, akkor az egy kicsit növeli az esélyt. Ez a klasszikus probléma, amit gyakran vádként hoznak föl ellenünk, mármint közvéleménykutatók ellen, de világszerte, mármint hogy befolyásol. Ezt én mindig vállaltam, hogy ez egy olyan szakma, egy olyan műszer vagy műfaj, amelyik befolyásolja is a közvéleményt. Más kérdés, hogy tisztességes eszközöket használ-e, vagy tudatosan manipulálni akar. Abban biztos vagyok, hogy mi a mediánál tisztességes eszközöket használunk, de nagyon kényes a helyzet, nem csak ebből a szempontból, amit eddig boncolgattunk, tehát hogy fölerősítjük a várható győzteshez csatlakozás, egy idegen szó, ugye ebben a szakmában is minden Amerikából származik, és ott bandwagon effektusnak nevezik ezt, tehát hogy fölszállnak arra a trendre, ami kilakult. Tehát azért kényes különösen, mert megint ott tartunk, hogy mi lesz a kispártokkal. És ez hasonló volt már korábbi választásokon. A 22-es annyiban különleges, hogy akkor több kisebb párt összefogott, de most aztán nagyon kiéleződött ez a probléma, úgy mondanám. Tehát egy kis sértettség is van időnként a kisebb pártokban, hogy minden alkalommal, amikor alacsony számokat hozunk ki, akkor ez nekik árthat, és tényleg árthat, de ez nem változtat azon, hogy megpróbáljuk a valóságot minél korrektebb és pontosabb módon tükrözni.
Ezt én értem, csak ez is friss hír, hogyha jól emlékszem tegnap este, hogy a Partizán, illetve a választási földrajz összeállt, és közösen csináltak egy mandátumbecslést. Igen. Egy olyan mandátumbecslést, ami nem csak a ti számaitokat veszi alapul, hanem egy ilyen összesített érték alapján számolták ki, és az alapján a Tisza lesz a következő parlamentben, Fidesz lesz a következő parlamentben, valamint Mi Hazánk lesz a következő parlamentben, és ennek tükrében kerülnek elő újra nagyon hangsúlyosan a kis pártok, hogy egyrészt ugye mi van a kutyapárttal, mi van a DK-val, valamint mi van az általuk képviselt szavazókkal. Te látsz arra egyébként bármekkora esélyt, hogy a kutyapárt, illetve a DK és a többieket én ebből a képletből most kapásból ki is hagynám, hogy ez a két párt be fog tudni jutni a következő parlamentbe?
Hát ez a kényes kérdés, amire az előbb is utaltam, hogy vagyis úgy mondanám, hogy nagyon nagy a közvéleménykutató felelőssége, mert minket azért valahogy úgy tekintenek, mint akik tudják a tutit, és majd szóval valami ilyen guru szerepbe, ezt nagyon nem szívesen vállalom, pláne ennyire kiélezett helyzetben. Tehát hogy mondhatnék én olyat, hogy nem látok rá esélyt? Szóval ez akkora felelőtlenség lenne. Nekem elég az, hogy mi rendszeresen hozzuk a számainkat. Nem jók az esélyei. A mi hazánk is a legutóbbi felmérésben azért az az 5%, amit láttunk, az necces. Hát szóval mindenki tudja.
Hát az éppen
tudja.
A küszöbb.
Igen. Ha ez marad a küszöbb, egyelőre talán nem fogják megváltoztatni, de nem került le szerintem napirendről ez a kérdés. Ne nagyon menjünk be választási matematikába, de a választási törvény is az egyik olyan lehetőség, vagy olyan eszköz a Fidesz kétharmad kezében, amivel teljesen föl tudják borítani a játékszabályokat.
Megígérték, hogy nem fogják, ezt többször megtették, aztán jó, más kérdés, hogy
Induljunk ki ebben, mert az tényleg képtelenség, hogy egyfolytában ilyen kombinációkba és külön újabb szorongásokat hincsünk el a közvéleménybe. Tehát bocsánatot kérek, de én tényleg ilyen felelősséget érzek, hogy nem jelenthetem ki, hogy nincs esélyük, de kétségtelen, hogy ez halványult az elmúlt időszakban. Tehát a Tisza párt olyan, mondhatni, ilyen gravitációs erővel vonza be, és hát ilyenkor mondjuk lehetne betiltani a közvéleménykutatásokat, és akkor nem lennének ezek a problémák, hogy vajon mennyire sugalmazunk mi, vagy mennyire sugalljuk azt, hogy hogyan lehet, vagy kell szavazni. Tehát sok adalék van ahhoz, és ettől tényleg úgy érzem, hogy mit mondjak, haragszanak is rám vagy a mediára, hogy kihozunk ilyen kutatási eredményeket, például itt a HVG-ben, azt hiszem a múlt héten volt, igen, két hullám jött eddig a kutatásból, a
most
második.
Már három.
Maival három, de akkor kettő, igen. Szóval az volt a fő üzenet, hogy a Tisza pártnak nincs oka, vagy egyáltalán nem éri meg a Tisza pártnak összefogni más pártokkal, mert hát ez egy ilyen, remélem, hogy akik ezt hallgatják, talán el is olvasták a HVG-ben, vagy a mi honlapunkon. Szóval van egy ilyen, hogy megkérdezzük, hogy melyik pártra szavaz, és akkor egy választása van, az egy ilyen kizárólagos döntés, de minden pártról lehet megkérdezni, hogy milyen valószínűséggel szavazna rá, és akkor lehet mondani, hogy biztos nem, azt is lehet mondani, hogy biztosan igen. Egy hétfokú skálán el tudja helyezni magát a választadó, hogy. És az arra jó, sok mindenre jó, de például ilyen feltételezett koalícióknak a tesztelésére, anélkül, hogy a számokba belemennék, az jött ki, hogy a Tisza pártra önmagában nagyobb valószínűséggel szavaznának a polgárok, mint hogyha összeállna akár a kutyapárttal, akár a DK-val, akár a Mi Hazánkkal. A legkevésbé a Mi Hazánk, vagyis az a leginkább taszít, és a legkevésbé taszít a kutyapárt.
Bocsáss, még itt egy kicsit felbe is szakítanának. A kutyapártos dolgon még szeretnék egy picit azért rugózni elsősorban, mert hogy ők az a párt, akik magukat nem a régi ellenzék részeként, tehát a régi ellenzék, ez is Magyar Pétertől származó kifejezés, de hogy ők nem abba a kasztba tartozóként definiálják magukat. Nem voltak rajta a 22-es közös listán sem. Akkor velük szemben hogy mégis megvan ez az averziója a választóknak?
De ez azért nem olyan nagyon erős averzió, de mert hát éppen azt mondtam, hogy a legkevésbé a Tisza kutyapárt koalíció esetén van egy ilyen elfordulás, de megvan. Hát azért, mert amit másképp úgy mondtam az előbb, hogy egy ilyen gravitációs erő a Tiszához húzza a kisebb pártok szavazóit is. És aztán ott van ez a... Jó, de a DK a legkényesebb kérdés, mert a DK nagyon sokáig magát a legerősebb ellenzéki pártként pozícionálta, és erről le kellett mondania, és ez nagyon nagy frusztrációval jár, és jön ez a fontosnak tűnő gondolat, hogy a baloldali szavazóknak igénye van arra, hogy legyen pártjuk, és akkor ezt sajnos az ő szempontjuk most sajnos, de azt tudjuk csak kimutatni, hogy egyrészt nincs olyan sok magát baloldalinak definiáló szavazó.
15%.
Szlogenek szintjén nem könnyű szerintem baloldali szavazatokat gyűjteni. Más kérdés, hogy vannak-e vagy lesznek-e olyan mondjuk szakpolitikai jellegű viták, ahol a pártok érdemben föl tudják mutatni a saját értékrendjüket, a saját értékvilágukat beleértve ezt a baloldaliságot. Mert az, hogy egy címke, hogy baloldali, hogy valaki azt vállalja, hogy én baloldali vagyok, az nem azonos azzal, hogy baloldali értékek vonzóak a számomra, főleg a mai világban, ahol elmosódnak ezek a különbségek, és a Fidesz természetesen nagyon sok baloldali tűnő intézkedést hoz, tehát ezek amit úgy lehet eladni, hogy mégis az egyenlőség irányába mutat. De
családtámogatások.
Hát ezeket lehet baloldaliként eladni. Más kérdés, hogy ezeknek mik a valódi következményei, mert nem feltétlenül társadalmi méretben nem feltétlenül előnyösek. Most itt benne vagyunk egy újabb, nagyon súlyosan vitatható helyzetben ezzel az új lakáshitel programmal. És már megindult persze a vita és a kritika, és persze nagyon nehéz ebben egy átlagpolgárnak eligazodni, mert a hosszú távú hatásokat nagyon nehezen kommunikálni is nehéz, és egy átlag szavazó polgárnak fölfogni is nehéz. És persze azt hiszem, hogy a szavazók tanultak, de nem tudom biztosan, hogy milyen mértékben. Tehát abból, hogy egy előző választást, megelőző osztogatásnak mik a tényleges költségei, hogy azok, nem tudom, erről nincs elég kutatásunk sajnos, amik ilyen mélyebb összefüggéseket tudnának föltárni, hogy fölismerik-e a választópolgárok, hogy végül is ők fizetik meg az árát, egy inflációban például, ami akkor egy nagyon kedvező intézkedésnek tűnik. Egyébként azt gondolom, de nem tudom bizonyítani, ez feltevés, vagy tapogatózás, hogy ebben ma már kevésbé megvezethetők az állampolgárok.
Visszatérve egyébként ahhoz a kutatáshoz, amiben azt mértétek, hogy az emberek milyen politikai preferenciájúnak vallják magukat, baloldali, jobboldali, ott volt ennél egy jóval érdekesebb számsor is, hogy egyre többen mondják azt magukra, hogy ők centristák.
Igen.
Tehát, sem jobb, sem bal, valahol középen megállnak. Ez a centrista tábor, ez kiket takar egyébként? Ők melyik párthoz kötődnek inkább? Melyik tömbhöz kötődnek inkább?
Hát minden pártban ez a, kivéve a Fidesz, ez az uralkodó. Uh-huh. És hát persze a Tisza párt elsősorban. Tehát a jobb oldalon is jelen van a Tisza párt, de ott van egyértelműen a Fidesz fölénye, de csak ott. Minden más, akár szociológiai, demográfiai rétegek szerint nézzük, mindenütt a közép van. Az a legtöbb helyen abszolút többség, vagy többség. Na most a középen lévőknek pedig egyértelműen a Tisza párt a legvonzóbb, de még a baloldaliaknak is. Tehát, hogyha úgy nézzük, hogy van-e okunk azt mondani, hogy szegény baloldali szavazóknak milyen lehetőségei vannak, úgy tűnik, hogy nekik nem probléma a Tisza pártra szavazni. De a közép az különösen Tisza párti. Hát persze ebbe benne lehet az, hogy a kérdés is úgy volt föltéve, hogy ön baloldalinak tartja magát, jobboldalinak, vagy se nem jobb, se nem bal. És ez egyezik a Magyar Péter egyik szlogenjével.
Ami... Nem jobb, nem bal, csak,
igen, csak magyar. Igen. Hát igen. Ez az, ami egyébként nem szült nagyon jó visszhangokat a hagyományos baloldali pártoknál, vagy ellenzéki párt.
Tölgyes, itt már idéztem, viszont szeretnék egy másik tudóst is, Szabó Andrea, szociológus, ugyanabban a székben ülve mondta azt nekem januárban, hogy a 26-os választásokat az 55-65 éves a választásokon rendszeresen résztvevő korosztály fogja eldönteni. Egyetértesz ezzel az állítással, vagy sem?
Hát sokféleképp lehet ezt megfogalmazni. Azt én én nem nagyon szeretem az ilyen mondatokat, mert akkor mondhatnánk azt is, hogy a... Sőt, én talán még inkább mondanám, hogy a kis településen élők fogják eldönteni. És nem véletlen, hogy ott, hogy arra nagyon, nagyon hajtanak. Hát a Fidesz igyekszik megőrizni, megtartani a Tisza párt, vagy mondjuk Magyar Péter meg látványosan törekszik például az országjárásából, eljut olyan kis településekre, ahova hát nem gondolom, hogy korábban sok korábbi ellenzéki párt eljutott volna. Tehát, na most persze ezek a szociológiai és demográfiai jellemzők, vagy szaknyelvünkön változók, ezek egymással is nagyon összefüggenek. Tehát, hogyha beszélünk az idős korosztályról, bár ez az 55-60, ez még inkább a középkorúnak számít ma, de az idősebb korosztály jellemzően azonos, vagy nagy mértékben átfedésben van a falusi, kistelepülési lakossággal. Ugyanúgy az iskolázottság is, tehát amikor kimutatjuk, hogy a falvakban, az idősebbek körében, a kevésbé iskolázottak körében mondjuk jellemzőbb a kormánypártra szavazás, akkor ugyanannak a jelenségnek a különböző oldalairól beszélünk. Tehát igaza lehet annyiban Andreának, hogy ez egy izgalmas réteg, de ma már ők azért szóval nagyon nagy mértékben átrendeződött ez az életkor szerinti összefüggés is, mert lényegében már csak a 60-65 fölöttiek körében van egyértelmű Fidesz fölé. A másik oldalon pedig a skála másik végén, hát az ma már közhely, mert ők, Szabó Andreáék is, de mi a Mediánál is már sokszor kimutattuk, hogy általában a fiatalok ellenzéki beállítottságúak, de ez már így volt a 2024-es fordulat, vagy a Magyar Péter megjelenése előtt is, de azóta egyértelműen koncentrálódott mondanám, hogy a 40 alattiaknak a szavazata a Tisza pártnál.
Mit gondolsz egyébként a Fidesznek a szavazatszerző képességéről? Kérdezem ezt elsősorban azért, mert most te is azt mondtad, meg ezt látjuk az összes mérésetekből, hogy a Tisza szépen lassan kezd beleharapni abba a kis települési választói rétegbe, ami a Fidesznek a hátországát adja. Tehát mi a Fidesznek a célja a jelenlegi eszközpark, illetve számok alapján? Az, hogy konzerválja a szavazótáborát, tehát megőrizze, vagy még reális cél inkább az is, hogy új szavazókat szólítson meg?
Újakat abban az értelemben, hogy akik olyanokat megpróbáljon visszahódítani, akiket elveszteni látszik. De azért ez nem egy nagyon nagy közönség.
De akkor bocsáss meg, mennyire harapott bele a Tisza a Fideszbe?
Különböző számításokat lehet végezni, össze lehet hasonlítani a 2024 tavasza előtti eredményekkel, össze lehet hasonlítani a tavalyi európai parlamenti választási, mert ott tényleges szavazási eredmények vannak. Én ezt mindent egybevetve nem mondanám egy 10% pontnál nagyobb harapásnak. Tehát azt látjuk, és minden kutatás abba az irányba mutat, hogy elsősorban főleg a korábbi többi ellenzéki párttól sikerült elvenni szavazatokat. De a Fidesz számára azért ettől nagyon kényes, hogy a további lemorzsolódást megakadályozza, és szerintem most erről szól a folyamat.
Hol lehetnek még egyébként a Fidesznek tartalékai, hogyha vannak?
Hát én ebben meglehetősen bizonytalan vagyok, mert nem látok ilyeneket. Tehát annyira ellenkező irányba mozdult a közhangulat, hogy nagyon nagy fordulatnak kéne ahhoz bekövetkezni, hogy új szavazókat tudjanak bevonzani.
Akkor megfordítom a kérdést, és a Tiszának hol vannak a tartalékai?
Hát a sok elégedetlen, és egyre növekvő elégedetlenséget tudja kihasználni, mert azért, hát megnézzük a medián számait, amire te is utaltál a bevezetőben, ha nem is példátlan, de azért az egy nagyon magas rekordszám, hogy több mint kétharmada szavazó polgároknak, beleértve még valamennyire a fideszeseket is, de főleg a párt nélküli, akiket bizonytalannak szoktuk nevezni, tehát ebben a körben rendkívül magas azoknak az aránya, akik szerint rossz irányba mennek a dolgok, és akik érzékelik az inflációt. Szóval nem hiszem, hogy ilyen intézkedésekkel, mint amivel most nyilvánvalóan próbálkoznak, ez a lakás kölcsön, ami a napjaink híre, hogy ezzel valódi fordulatot tudnának elérni. Uh-huh. Tehát, hogy az elégedetlenség megmarad, vagy a gazdasági helyzet érzékelhetően nem javul, mint ahogy a kilátások szerint nem fog javulni. Szerintem ez további szavazatokat hozhat az ellenzéknek, a Tisza pártnak.
Érdemtelenül sokat lesz róluk szó, de megkerülni meg nem tudjuk, mert nem is feltétlenül szeretném a nézőpontnak a kutatásait. Ők azt mérték be konkrétan, hogy a teljes népesség körében a Fidesznek 44, a Tiszának 39%-a van. Na most Lázár Ágoston Sámuel tegnap adott egy interjút a Népszavának, illetve bocsánat, tegnap jelent meg az az interjú, és ott ő azt mondta, ezt most szó szerint fogom idézni, hogy az elmúlt hónapokban zárult az olló, a Magyar Péter vezette ellenzéki konstrukció felzárkózott a Fideszhez, ugyanakkor ez a többi ellenzéki párt és nem a Fidesz rovására történt. Akkor te azt mondod, hogy ebben Mráznak kvázi igaza van?
Nagyon, azért hozzáteszhetem, nagyon. Ő azt állítja, ha jól emlékszem, vagy jól értettem, hogy egyáltalán nem, én meg azt mondom, hogy azért ez túlzás, vagy szempontjából túl optimista, de úgy a nagy képet nézve van benne igazság.
Hogy a fenébe lehet az, hogy ekkora különbség van a medián meg a nézőpont számai között? Némileg álnaív kérdésem, mert van egy elképzelésem róla, de...
Igen. Hát az a baj, hogy ez az ilyen különbségek, őszintén mindig utáltam, hogyha azt kérdezték az újságírók, már ne haragudj. Nem. Ilyen még nem volt, hogy ennyire durván különbözön, és ráadásul, hogy úgy mondjam, ahogy te is azt mondod, hogy van elképzelésed, szóval van benne valami tendenciaszerűség, ugyebár.
Nyilvánvalóan.
Nos, én csak azt mondom, hogy mindig akkor örültem, hogyha a valamelyik versenytársunk nagyjából egy időben nagyjából azonos eredménye jött ki, és most, ha egy héttel ezelőtt beszélgetünk, akkor lehet, hogy kevésbé magabiztosan mondtam volna, hogy olyan nagyon nem izgat ez a probléma. Ugyanis a héten ugye nem csak a nézőpont jött ki, hanem kijött két további 21 kutatóközpont, Závetsz Research, ezeket én független intézetnek tekintem.
És nagyon hasonló számokkal jöttek ki.
Nagyon hasonló számokkal. Ez is egy kicsit olyan, mint egy bandwagon effekt. Tehát a tény az, hogy nem vagyok abban a helyzetben, és nem is törekszem arra, hogy ezt a különbséget megmagyarázzam, mert valahogy ez alapelvem, és nem csak nekem, hanem a legtöbb kutató társam, kollégám követi, hogy nem nagyon minősítjük egymás munkáját. És itt muszáj lenne minősíteni. De annyira súlyos ez a különbség, vagyis annyira súlyos ez a mostani helyzet, hogy nem nagyon lehet megkerülni. És csak arra tudok gondolni, hogy hát nézd, vannak módszertani különbségek, amiket én...
Erre rá is szerettem volna kérdezni.
De nem nagyon tudok ebben én komolyan hozzászólni. Vannak, akik ezt nálam alaposabban elemzik, hogy tényleg mit jelenthet az aktív szavazóknak valamilyen kategóriája, amiben a nézőpont különbözik más intézetek metodikájától. Tehát nagyon egyszerűen szólva, megkérdezünk 1000 embert, aztán persze súlyozzuk mindenfélét, igyekszünk pontosítani, de alapvetően megkérdezzük, hogy melyik pártra szavazna. És azt is megkérdezzük, pontosabban a sorrend fordított, előbb megkérdezzük, hogy mennyire biztos, hogy elmegy szavazni, és így megtudjuk azt is négyfokú skálán, hogy biztosan, vagy valószínűleg, vagy biztos ne. Szóval ez a kérdés megelőzi a választási kérdést. Így keletkeznek aztán azok a különböző számok, hogy a teljes szavazónépesség, hogy a választani tudók, tehát akiknek van pártjuk, és a választani tudó biztos szavazók. Azt ne felejtsük el, hogy ez egy kisebb sokaság, mint az 1000, mert már beszűkítettük, persze, ugye. Most elég magas a választási hajlandóság, tehát a magukat biztos szavazóknak mondók aránya az rendszeresen 75 fölött van, tehát nagyon magas. Ez az egyik hozadéka annak az új helyzetnek, amit a Tisza párt megjelenése hozott, mert azelőtt már kicsit, hát az ellenzék kicsit reményvesztett volt, a politika kicsit unalmas volt, most érdekes lett, és most egy csomó embert mozgósít. Na, már nálunk ez így működik. A nézőpontnál van egy bizonyos különbség, amit én nem vagyok hivatva elmagyarázni, én magam sem vagyok egészen biztos benne, hogy más kérdésekkel megpróbálják valószínűsíteni, hogy esetleg az a szavazó aktiválható-e.
És úgy tűnik... Ez az úgynevezett segédkérdések, mert ez legalábbis erről beszél, hogy, ez a, hogy ezt ti nem csináljátok, és 1,5-2 millió szavazóról így kvázi nem vesztek tudomást. Ez az ő kritikája.
Igen, hát ezt azért erősen vitatnám, hogy nem veszünk tudomást, de ez mindegy is, én csak arra szeretnék válaszolni, hogy ez legalábbis részben magyarázhatja a különbséget. De csak részben. A másik feltevésem, de ezt se tudom bizonyítani, de mondjuk ez egy köztudás, vagy egy közös feltételezés a szakmában is, meg az egész nyilvánosságban. Hát tények vannak arra, hogy milliárdokat költenek kormányzati forrásokból, közvélemény kutatásokra.
Ezt el is mondják, hogy hetente mérnek nagyjából, igen.
Igen, most már ez, mintha ez a vallomás is elhangzott volna.
Ebben az interjúban, amiből Mráztól idéztem, igen.
Így van. Na most akkor az a kicsit már rosszindulatú feltevésem, hogyha ilyen nagy mintából lehet válogatni, és más ok nincs arra, hogy pont azon a héten pont olyan eredményeket tegyenek közé, hogy valahogy kiválasztják az éppen legkevésbé kedvezőtlent. Hát ez az én rosszindulatú feltételezésem. De hát ezért lenne jó, hogyha szép diagramokon ilyen trendvonalakat közölnének a rendszeres felmérésekről. Óriási tudásanyag van abban, szóval ezt természetesen irigylem is, mert valamikor mi is kaptunk kormányzati megrendeléseket, de hát azok nagyságrendileg különböztek ezek attól, amit ők most végeznek. És hát ezért is szóvá tettem tegnap, mert valami olyat mondott az újságírónak, hogyha a nézőpont kutatási publikációját hiányolják, akkor ugyanígy hiányolhatnák a mediánét
is. Igen, volt egy ilyen kritikája.
Hát ezeknek a milliárdoknak a fényében ez egy kicsit cinikus megjegyzésnek kellett tekintenem.
Na maradva a nézőpontnál, de már nem a számaiknál, hanem a konkrét megállapításaiknál, mert volt abból is egy néhány. A Pride-ról fejtették meg utólag, hogy valójában a betiltott Pride-nak a megtartása az a kormányzat érdeke volt, mert hogy Mráz Ágoston Sámuel érvelése szerint minden mérés azt mutatja, hogy a Pride ügye a társadalomban kisebbségben van, azzal, hogy az ellenzék azonosult vele, végül még Magyar Péter is pedig sokáig ügyelt rá, hogy ne tegye, a végén Orbán Viktornak kedveztek. Na most arra kérlek, hogy ezt a kijelentést egy picit szállasz szét nekünk. Láttuk ugye a szombati tüntetést, nagyon sokan voltak kint, de hogy Mráznak az állítása amúgy megáll, hogy a Pride ügye az nincsen többségben Magyarországon?
Azért ez egy összetett kérdés, mert a Pride az nem azonos, a Pride ügye az nem azonos a szexuális kisebbségekhez való viszony, uh-huh. vagy az ő megítélésüknek az ügyével. A Pride ügyet egyébként legutóbb épp azután, hogy Orbán Viktor ugye valahogy azt fejezte ki, hogy kicsit cinikusabban fejezte ki azt, hogy nem lesz Pride, de lényegében megfenyegette azokat, akik ilyen felvonulást akarnak szervezni. Azután tettük föl azt az egyetlen kérdést, ami egy korábbi az LMBTQ problémát alaposabban körüljáró kutatásban már föltettünk, és ebből az derült ki, hogy az elmúlt néhány évben javult ennek a kisebbségnek a társadalmi elfogadottsága, és konkrétan a Pride ügyét is nagyobb toleranciával nézik, és valami egyharmad körül van csupán azoknak az aránya, akik betiltanák. Tehát, de ezt nem akkor tettük föl, amikor az már így fenyegetett ez a betiltás. Szóval én vitatom azt, hogy ez egy egyértelműen elutasított dolog. Attól válik ez sokkal rafináltabb a dolog, mert hogyha áttoljuk, átminősítjük, átkeretezzük az LMBTQ problématikát gyerekvédelmi problémával, hogyha őket, tehát ezt a szexuális kisebbséget pedofiliával gyanúsítjuk, amit megtettek ugye az elmúlt években, nagyon sokat tett azért a Fidesz, hogy ez a gyanú, ez rávetüljön erre a kisebbségre. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy igaza van, tehát hogyha el tudjuk fogadtatni azt az emberekkel, hogy ez a felvonulás azoknak a tüntetése, akik nemi átalakító műtéteket akarnának a gyerekeken végrehajtani, akkor igaza lenne, de hát úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem működik. Szóval nagyon izgalmas lenne, és remélem, hogy lesz módunk a közeli hónapokban, tehát ezután a rendkívül látványos kiállás után, ami az elmúlt hétvégén történt, újra kutatni, mert én arra számítok, hogy inkább pozitív irányba változik a Pride, illetve ennek az egész LMBTQ közösségnek a megítélése.
Nyert bármit egyébként szerinted a Fidesz a Pride-val?
Ebben biztos vagyok, hogy nem. Az a kérdés, hogy most tovább, a továbbiakban hogyan fogják ezt átértelmezni, vagy újra kommunikálni, mert egyelőre elég bizonytalan a helyzet szerintem, mert egy darabig úgy tűnt, hogy elfogadja a Fidesz, vagy Orbán Viktor is talán elfogadja ezt a helyzetet, ahol ő, hát én merem mondani, hogy vereséget szenvedett, de az, hogy eljárást, vagy nyomozást, ismeretlen tettes elleni nyomozást indítanak, ez azért felveti annak a kérdését, hogy éreznek-e még ebben a témában potenciált.
kérdezem másik oldaláról, és a Tisza egyébként nyert vele, vagy veszített vele? Főleg azzal, hogy Magyar Péter gyakorlatilag március óta csikicsukizik, hogy most akkor a gyülekezési szabadság mellé odaáll, a kisebbségek mellé viszont nem úgy, és nem annyira, aztán mégis egy kicsit, ezzel ők nyernek, vagy veszítenek?
Én azt hiszem, hogy talán nyerni nem fog, valószínűleg nyerni sem fog, de veszíteni sem fog. Nem úgy tűnik, mert szerintem ügyesen manőverezett ebben a kérdésben, és ne felejtsük el azért, szerintem ennek nincs tudatában, talán még a politizáló közvélemény sem, hogy ennek a témának, tehát mondjuk a Pride témának a felvetése szerintem, ha nem is teljesen, de 90%-ban azt célozta, hogy Magyar Pétert egy ilyen kínos helyzetbe mondjuk provokálják. És ez nem sikerült. Tehát innét ez lehet az igazi oka a Fidesz frusztrációjának, hogy minden próbálkozásuk között ez sem vezetett sikerre. Úgyhogy én úgy látom, hogy nem gondolom, hogy hozni fog, nem ebből kéne szerintem a Tisza pártnak százalékokat szerezni, de azt se hiszem, hogy ez komolyan rontana az esélyeiken.
Szóval tegnap jelent meg a HVG 360-on, és ma a heti labban Hanvai Péter kollégámnak az a cikke, aminek a fő állítása az volt, hogy a Fidesz legfelső, legbelső köreiben van egy aggodalom egy potenciális 2026-os bukó miatt, valamint van egy gondolkodás mostanra arról, hogy hogyan lehet viszonylag gyorsan visszatérni a hatalomba. Látva a számaitokat, valamint látva a közvetlen konkurenciátoknak a számait, Závec, 21 kutatóközpont, van oka a Fidesznek arra, hogy féljen a hatalom elvesztésétől, vagy sem?
Szerintem van, és szerintem félnek is. Tehát azok a találgatások, amik a Fideszen belüli elbizonytalanodásról, vagy esetleg belső helyezkedésről, belső konfliktusokról szólnak, ezek ritkán alaptalanok, hogyha pláne kormányzati körökből érkeznek a kiszivárogtatások. De hát ez még tényleg nagyon messze van, és én nagyon nem szeretném az ellenzéki pártokat is, hát különösen a Tisza pártot azzal nyugtatni, hogy itt most minden eldőlt, és komoly esély van. Nagyon-nagyon bizonytalan ebből a szempontból a helyzet.
Gondolatkísérlet jelleggel. Tegyük fel, hogy megbukik a Fidesz. De tényleg 2026-ban elveszítik a választásukat. Orbán Viktor politikai karriere, vezetői renoméja túlélhet egy ilyet, vagy szerinted inkább nem?
Ez most tippelés. Ugye van benne egy teljesen vagy nagyon gyengén megalapozott feltevés, hogy elvesztik a választást.
Mondom, ezért gondolatkísérlet.
Tegyük föl, hogy elvesztik. Én azt gondolom, hogy kisebb annak a valószínűsége, mert nekem a valószínűség számítás közel áll a szakmámhoz, kisebb annak a valószínűsége, hogy ezt Orbán Viktor politikailag túlélné. Uh-huh. De hát ezt rákényszerítettél egy ilyen tippelésre, mert tényleg bonyolultabb helyzet, neki hatalmas nagy ereje van a magyar, tehát a fideszes közvéleményben, és ő már egyszer bebizonyította a 2002-es vereség után, amikor őt leírták, sőt, még állítólagos pucskísérletekről is szólt a fáma, és bebizonyította, hogy vissza tud jönni. Tehát ez most sem kizárt, csak más idők vannak, ő fölötte is elszálltak az évek, tehát egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy bármilyen nagy tekintélynek örvend, és nem véletlen talán, hogy annyira törekszik a nemzetközi pozícióját megerősíteni, de ez mind lehet, hogy kevés lesz ahhoz, hogy egy esetleges vereség, mert azért nem szívesen beszélek erről, mert én nem vagyok abban annyira biztos, sőt, hát senki se biztos, a kérdésed is úgy szólt, hogy abban a, hogy egy gondolatkísérlet, hogy egy feltevés, de én nagyon nem szeretném, hogyha a magyar közvélemény ebbe túlságosan beleélné magát. Tehát inkább az óvatosságot javaslom az ellenzéki érzelmi közönségnek is.
Hannendre, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, gyere máskor is.
Örülök, köszönöm szépen.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, hogyha még nem tettétek meg, akkor arra kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint támogassatok bennünket, fizessetek elő HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.